A szájszárasság az egészségkód következő témája. Vajon állapotról vagy betegségről beszélünk-e? Aki a vonal végén itt van velem, professzor dr. Márton Krisztina, a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi kar propedeutikai tanszék vezetője, a szájszárasság klinikai munkacsoport alapítója, akit üdvözlök szeretettel. Hello!
Én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Az első és legfontosabb, vagy átfogó kérdés talán az, hogy valóban a szájszárasság az egy állapot, vagy betegség-e, és hogy pontosan mit jelent a szájszárasság?
Hát a szájszárasság az egy állapotnak tekinthető, hiszen van, amikor összefüggésben van akár korral, akár valamilyen más állapottal, de egyes betegségekre utalhat, ha valakinek szájszárassága van.
Például cukorbetegségre, mondjuk, igaz?
Például így van. Akkor mondjuk, hogy valakinek szájszárassága van, hogyha például szubjektíven azt éli meg, hogy száraz a szája. Ezt hívjuk szubjektív szájszárasság tünetnek, vagy szerosztómiának. De van a másik, ugye objektíven mérhető szájszárasság, amikor valakinek valóságosan csökkent a nyáltermelése. Ilyenkor objektíven igazolni tudjuk mérésekkel, hogy valóban csökkent a nyálelválasztás, és ezért objektíven igazolható szájszárassága van.
A szájszárasság az önmagában nem a problémát, hanem a tünetet jelenti.
Így van.
Mi az első, ami ilyenkor egy orvosnak, vagy egy házi orvosnak eszébe jut?
Egyrészt többféle oka lehet a szájszárasságnak, mind a szubjektív, mind az objektív szájszárasságnak. Ugye az előbb említettük a cukorbetegséget, de számos más oka is lehet. Tehát például a kor előre haladtával minden korcsoportban, mind nőknél, mind férfiaknál csökken a nyáltermelés, tehát ezt igazoltuk a munkacsoportommal magyar betegeken végzett vizsgálatok alapján. De emellett a legfőbb ok, ami szájszárasságot okozhat, akár objektív, akár szubjektív tünetekről beszélünk, az a gyógyszerszedés. Körülbelül 1800-szer, amit lehet kapni a gyógyszertárban, az gyakorlatilag úgynevezett szerogén potenciállal rendelkezik, szájszárasságot tud okozni, de hát természetesen a betegek nagy része első helyen a szájukban érzik meg a szárasságot, de természetesen a bőrük is kiszáradt, tehát ezekhez még más szárasságtünetek is csatlakoznak, így például a szemszárasság, orrszárasság, bőrszárasság, nőknél hüvei szárasság, tehát ezek társtünetek. Ezen kívül vannak bizonyos betegségek, amelyek szájszárasságot okozhatnak. Meg kell említenem azt, hogy a szájszárasság nem lokális tünet, tehát nem a szájban eredeztetendő a probléma gyökere, hanem az elsősorban szisztémás, tehát teljes testet érintő okok okozzák a szájszárasságot. Tehát például szisztémás betegség a cukorbetegség, egyes autoimmun betegségek, így a Sjögren-szindróma, amely szintén egy szisztémás autoimmun betegség, de kifejezetten a nyálmirigyek és a könnymirigyek gyulladásával járó betegség.
Ez azt jelenti, hogy az orrváladék is másképp termelődik egy ilyen szindrómánál?
Igen, például orrszárasság is felléphet, így egy ilyen beszáradt sűrű váladék képződhet, ami szintén kellemetlen lehet a páciensnek.
Beszéljünk arról, hogy ha esetleg nem találják a kiváltó okot, akkor lehet arra következtetni, hogy egyszerűen lelki okai vannak a szájszárasságnak?
Így van, ilyen oka is lehet, például stressz okozhat önmagában a vegetatív idegrendszeren keresztül, nyáltermelés csökkenését. Például, hogyha úgynevezett szimpatikus behatás éri szervezetet, például stressz helyzet van, akkor kevesebb, de fehérjében gazdagabb, sűrűbb nyál termelődik, ezt ad abszurdum megélheti a páciens fájszárasságként is. Viszont ha paraszimpatikus inger van, például valami finom ételt lát, vagy citromot lát, akkor ugye a paraszimpatikus idegrendszeren keresztül pedig egy ilyen hígabb, nagyobb mennyiségű nyál képződik.
Milyen okozatai vannak a szájszárasságnak? Szóval van esetleg olyan betegség, ami a szájszárasságból következik, és nem fordítva?
Például, ha valakinek száraz a szája, ugye a nyálnak van egy ilyen nedvesítő funkción kívül védő funkciója is van, hiszen számos olyan enzimet tartalmaz, ami harcol a kórokozókkal szemben, amelyek bekerülnek a szájüregbe, hiszen a szájüreg az az első kapu, amelyen kórokozók beléphetnek a szervezetbe, akár étellel, akár itallal, akár más úton. Tehát itt egy első védelmi vonalról beszélünk, amiben a nyálnak kulcsfontosságú szerepe van. Így például szájüregi fertőzések nagyobb arányba fordulhatnak elő, fokozottabb a fogszúvasodás veszélye, illetve a parodontitis vagy a fogágybetegség veszélye is.
Létrehozták a szájszárasság klinikai munkacsoportot, és ebből arra következtetek, hogy ez egy népbetegség, vagy egy olyan állapot, ami gyakran előfordul sokaknál. Mi az, amit alapvetően vizsgálnak ebben a munkacsoportban?
A vizsgálataink szerint ez egy 1000 fős vizsgálat volt. Valamilyen mértékű szájszárasságról, mint egy 34%-a a pácienseknek beszámolt. Azt vizsgáljuk, hogy esetleg a háttérben van-e valamilyen ok, azon kívül, hogy a páciens öregedik, vagy valamilyen gyógyszer, típus szed, ami ezt okozza. Így tehát megvizsgáljuk a nyálmirigyeket, illetve egy rendkívül egyszerű úgynevezett cialometriás vizsgálatot végzünk, hogy milyen mértékű a nyál elválasztása a páciens. Tehát azt vizsgáljuk, van-e objektív ok a háttérben? Legtöbb esetben megtudjuk, hogy mi az objektív ok, de vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen megvan a tünet, de nem tudjuk, hogy mi a háttere.
Ilyenkor feltételezem, hogy az étrendről is kérdezik a pácienst. Van olyan, hogy egész egyszerűen azok az élelmiszerek, amiket magához vesz valaki, azok okoznak szájszárasságot?
Jelen pillanatban az egyik kutatásunk az erre irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a nyál elválasztást. Mindenképpen az ismert tény, hogyha valaki nem fogyaszt elég folyadékot, az egy banális oka annak, hogy szájszárassága, szomjúsága alakul ki. Ilyenkor lehet látni, hogy a nyálfahártyája töredezettebb, szárazabb, de hát ezt természetesen korrigálni lehet, ha az illető elég folyadékot fogyaszt. De táplálkozási tényező lehet például a vashiány, a B12 vitamin hiánya, illetve a D-vitamin hiány is valamilyen mértékben összhangban lehet ezekkel a tünetekkel.
De például ezt tudják vizsgálni, hogy egy vitamin hiányzik a szervezetből?
Hát igen, a vizsgálatainknak részét képezi a laboratóriumi vizsgálat is, tehát egy vérvételből, ha valamilyen súlyosabb elváltozás van, az persze azonnal kibukik.
Nyáron hogyan zajlik a munkacsoport tevékenysége? Lesz-e valamilyen kutatás, amire most nyáron készülnek, vagy az év további részében?
Hát ugye a szájszárasság mellett az egyik szájszárasságot okozó betegsége a Sjögren-szindrómával foglalkozunk, így hát ugye az autoimmun betegségek hátteréről keveset tudunk, bár sokkal többet, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Így a Sjögren-szindrómának a sejtszintű okait vizsgáljuk, illetve jelen pillanatban az egyik ilyen kutatásunk az a táplálkozás és a fájszárasság összefüggéseit vizsgálja. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy a humán papilloma vírus esetleg valamilyen szerepet játszhat, akár a fájszárasság, akár a Sjögren-szindróma kialakulásában.
Egy dolgot áruljon még el, a kutatásokat hol lehet elérni? Van-e valamilyen felület, ahol lehet ezekről olvasni?
Igen, van egy honlapunk, ezt a Semmelweis Egyetemnek a honlapján lehet elérni, a szájszárasság klinika kutatócsoport, azt kell beírni akár a Google vagy más keresőbe, és akkor ezt előhozza a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi karán.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkát kívánok!
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az interjút!
professzor dr. Márton Krisztinával, a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi kar propedeutikai tanszék vezetőjével, a szájszárazság klinikai munkacsoport alapítójával beszélgettünk. Folytatjuk az egészségkódot.